Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, tanít bennünket Isten útjaira, a belévetett hit útjára. Szól hozzánk a mai újszövetségi igeszakaszunkból Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. részének első 10 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten számunkra kirendelte. A római levél 11. részéből így szól hozzánk Isten üzenete. Azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benyámin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták. Én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A választottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek, amint megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Az örökkévaló Isten, ami mennyei atyánk, tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, előtted hódolunk ezen a délelőttön. A te házadban vagyunk, innen száll föl imádságunk a te szent trónusod elé. Atyaként, fiúként és szent lélekként is imádunk ezen a vasárnapon, hiszen így jelentetted ki magad, hiszen nem csupán egyetlen szóval, nem csupán egyetlen személyben lehet téged megismerni, hanem gazdagon kiárasztottad önmagad megismerésének áldott lehetőségét. Így imádunk téged, atyánként, teremtőnként. Áldunk a Fiú Istenben, aki megváltott minket a kereszten, és áldunk a pünköstkor kiárat szent lélekben, aki által miénk minden, amit te elkészítettél és megváltottál a tieid számára. Kérünk téged, hogy szent lelked legyen most is itt jelen. Lelked által szólaljon meg az üzenet, hiszen különben az emberi szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. De amikor te szólsz, édesatyánk, amikor Jézusra nézel az ő érdemére, az ő váltság halálára és feltámadására, és megbékélt szívvel fordulsz hozzánk, akkor kiárad a te lelked, és a lelked által érthetővé, élővé válik a szó, az egyszerű emberi beszéd. Kérünk most is, hogy szent lelked munkálkodjon itt közöttünk, hogy az igazságot halljuk, lássuk és értsük, és hogy ez az igazság felszabadítson minket. Felszabadítson hamisságoktól, megszabadítson hamis gondolatoktól, idegen és sötét uralmaktól, amelyek sokszor úgy uralkodnak rajtunk, hogy észre sem vesszük, vagy már beletörődtünk. Szeretnénk megelevenedni lélekben. Szeretnénk, Urunk, élni csupa nagybetűvel, örülni, hálát adni, és a gyászban is vigasztalást találni. Vigasztaló Szentlélek, jöjj el, kérünk, és érintsd meg a mi szívünket, hogy legyen bátorságunk, hitünk a halállal szemben is, hogy az emlékezésben is megtaláljuk a te ajándékaidat, és hogy gyermekeinket biztatni tudjuk, több az élet, mint amit itt a földön élünk, sokkal több, mint amit itt a földön megérintünk, megtapasztalunk. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, ne bűneinkre néz, bocsásd meg azokat, hanem nézz a te fiadra, az Úr Jézusra, akiért kész vagy velünk közölni kegyelmedet, akiért és aki által mindent megosztasz a te népeddel, ami jó, ami felülről való, ami tiszta, szent, ami dicséretes, ami valóban boldogít. Így kérünk, mennyei atyánk, Jézusért, áldott szent lelkeddel légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve testvéreim, énekeljük most az 50. Zsoltár 6. verszakát, az 50. Zsoltár 6. versét, amely így kezdődik: szükségben tőlem segítséget kérj, és megsegítlek. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben az órában, ahogy a Zsoltárban énekeltük, reménységünk szerint úgy, hogy nem vetjük meg ezt az igét, hanem befogadjuk. Ez írva található a Római Levél 11. részének 4. és 5. versében a következőképpen. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Mai igénk alapján, kedves testvéreim, jó hírrel szolgálhatok a gyülekezetnek. Azt olvassuk, van maradék Hajdúböszörményben is. Van maradék, akik üdvözülnek. Miért és honnan tudhatjuk mi ezt, testvéreim? Hogyan állíthatja ezt az igehirdető egy napi ige alapján? Azért, mert tudjuk, testvérek, hogy ahol Isten elkezdte a maga áldott munkáját, ahol átélhettek nemzedékek ébredéseket, ott Isten nem végez félmunkát, és nem marad hűtlen. Amit ő elkezdett, azt viszi tovább, megdicsőíti az ő nagy nevét. Az ébredés áldott hagyatéka itt van közöttünk, közöttetek, bennetek, az Isten dicsőségére. Másrészt azt is látjuk, hogy Isten valóban hű. Minden tulajdonsága között talán ez a legjellemzőbb. Én hű vagyok, mondja az Úr, és én magam meg nem tagadom. És ad utaljak a tegnap délutánról, együtt lehettünk, együtt kézműveskedhettünk, szalonnázhattunk, beszélgethettünk, és olyan jó volt látni sok fiatalt. Hisszük és tudjuk, hogy Isten bennük viszi tovább a lángot, az életet, ezért hálát adunk, hogy vannak, hogy vagytok. és hisszük, Isten hűsége, szeretete veletek marad. Tudjuk, hogy amit Isten megígért, megcselekszi. És az első pünköstkor elhangzott már, Péter nem csak ott annak a 3000 embernek mondta, hanem hirdeti ma is, rajtunk egyszerű szolgákon keresztül. Igen, tiétek az ígéret, és a ti gyermekeiteké, és mindazoké, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Van maradék az emberiség körén belül, egy városon belül, akinek örök élete van. Nézzétek meg, mire hivatkozik itt is Pál apostol. Izrael történetének egyik legmélyebb korszakára, az északi országrészre, ahol Ahab uralkodott. És Illés volt Isten egyetlen elhívott prófétája. És ott akkor, abban a lelki sötétségben, ahol a Baál kultusz uralkodott, ahol az emberek legnagyobb része, sőt, a Biblia szerint első megközelítésben és Illés szerint is mindenki, úgy tűnt mindenki, a Baál, a termékenységi kultusz, ma így mondanánk, az életszínvonal előtt hódolt. Az életszínvonal előtt borult le. Akkor nem volt használatos ez a kifejezés, ma úgy mondanánk, fogyasztói társadalom. És mi derül ki? Bármennyire mélységben van az északi országrész, bármennyire sötét és hitetlen az uralkodó és a felesége, van maradék. 7000 férfi, és valószínűleg a hozzájuk tartozó családokból is jó páran. Akik az istenéi, akik üdvözülnek, akik nem vesznek el. Kik tartoznak? Az üdvözülők seregéhez, ehhez a bizonyos szent maradékhoz. A válasz nem adható meg, testvérek, egyetlen cselekedet, egyetlen szertartás alapján sem. Nem magyarázható meg sem neveltetéssel, sem származással, vagy családi hagyatékkal, hagyománnyal. Illés kortársai mind körül voltak metélve, például, ami a Biblia szerint közvetlen elődje a későbbi kerességnek, az Isten szövetségi jele feltételének. Mindenki átesett, a férfiak mind átestek ezen a szertartáson. És ne gondoljátok ám, hogy ez a Baál kultusz, ez valami olyan volt, mintha teljesen elfelejtették volna Jahvét, az élő Istent. Nem, hanem keverték. És ez volt a legrosszabb. De ha megkérdezték volna tőlük, hogy hisztek-e Jahvéban, Ábrahám istenében, hogyne, persze, ő benne is hiszünk. De a gyakorlatban mégis Baál előtt borultak le. Kik a maradék? Nem magyarázható meg szertartással, hagyománnyal, tradícióval. Nem magyarázható meg neveltetéssel sem. Sem a származással, hiszen Pál éppen itt a római levélben olyan világosan leírja, nem azok Ábrahám fiai, lelki gyermekei, akik tőle származnak. Hiába emlegette egy korabeli zsidó, vagy akár egy mai, hogy vissza tudja vezetni a családfáját Ábrahámig. Erre felolvassuk a római levelet, amit a zsidó Pál apostol írt, és megmutatjuk neki, hogy barátom, látod, mit mond ez az ember? Nem azok származnak Ábrahámtól, akik a testi leszármazást fel tudják mutatni. Nem azok a maradék tagjai, akik helyből itt vannak, és itt vagyunk a templomban. Pedig bizonyos értelemben mi is maradék vagyunk, régi nagy idők maradékai. Azoknak az utódjai, akik még megtöltötték ezt a hatalmas templomot. De hogy itt vagyunk, testvérek, ez pont annyi, mint hogy annak idején Izraelben is élt 1-2 millió ember. Ezen belül volt 7000 férfi, aki az üdvözülők seregéhez tartozott. Ezen belül keresendő meg a maradék. Kik a maradék tagjai? Kikből áll Isten mai népe? Így fogalmazza meg az ige, akik állva maradtak Baállal szemben. Akik állnak Baállal szemben. Megállnak. De tudjátok, nem véletlen, hogy így folytatja Pál, majd olvasom mindjárt a 6. verset, hogyha valaki áll, ugye az vigyázzon, hogy el ne essék, írja más helyütt, aki áll, annak valamit mélyen tudnia kell, ha ő valóban az Úré. Azt olvastuk itt a 6. versben, most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ez az 5. vers, és a 6. így folytatja, ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna kegyelem. Vagyis az, hogyha valaki áll a Baállal szemben, az nem jó cselekedet. Az nem érdem. Az egy különleges ajándék. Az egy isteni csoda, ami azonban létezik, mert újra mondom, itt is, ebben a mi városunkban van maradék. Van Európában is, ami egyébként olyan, amilyen keresztény szempontból. És szerte a világon, ha hallotok róla, egyre többen csatlakoznak ehhez a maradékhoz. De nem érdem. Nem érdem, hogy ők nem borultak le a Baál előtt, hanem jel. Jel, testvérek. A jel és az érdem más dolog. Nem szabad összetéveszteni. Ha áll valaki a Baállal szemben, az jele annak, hogy ő az Úré. Nincs mivel dicsekednie, de jelzi az ő állása, kiállása, hogy az Úré, hogy a maradékhoz tartozik, hogy örök élete van, hogy Jézus Krisztus valóban személyes megváltója, hogyha meghal, akkor a mennyek országába érkezik. Ez tehát, hogy valaki áll, ez jel. Ugyanerről beszél a jól ismert Efézus 2, 8-9. vers, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, nem cselekedetekért, hanem Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjen. Ha tehát már állsz és nem térdelsz a Baállal szemben, testvérem, az Isten kegyelmes ajándéka, de akkor ezzel dicsekszel. Akkor ezt mondod el, ha ez szóba kerül, amire Pál az Efézus 1.6-ban, meg ott a környékén többször is felszólítja a hívő gyülekezeteket, hogy azért vagyunk, testvérek, azért vagyunk megváltva, azért fogadott el minket Isten az ő gyermekeinek, azért lehetünk a maradék tagjai, hogy dicsérjük, magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. Hogy magasztaljuk az ő dicsőséges kegyelmét. És egyúttal az, hogy állsz, és az ő kegyelmét dicséred, ez bizonyíték. Perdöntő bizonyíték, annak bizonyítéka, hogy kihez tartozik az életed. Az a 7000 ember még ilés előtt is ismeretlen volt. Érdekes ugye, hogy az Isten szolgája nem ismerte őket. Elrejtetten, szétszórtan éltek ezek az emberek az akkori Izraelben. De Isten jól ismerte és számon tartotta őket. Lehet, hogy nem volt közöttük sem pap, sem próféta, sem tehetős, sem vezető ember. Lehet, hogy csak a közvetlen környezetük vette észre, ezek nem térdelnek a Baál előtt, hanem állnak előtte, megállnak vele szemben. Ugye elgondolkoztató, mert testvérek, a történelem tényleg ismétli önmagát, a bibliai történetírás is jelzi ezt, és ha egy kicsit meghúzzuk a párhuzamokat egészen a mai napig, ma is így van ám. Attól, hogy valaki lelkész, attól nem biztos, hogy a maradék tagja. És nem is sorolom tovább a példákat. Illés idejében is ezek az emberek csendesen, visszahúzódottan úgy éltek, hogy például Istennek az az egyetlen prófétája, aki tényleg prófétaként volt a maradék tagja, szóval Illés nem is tudta, hogy hol vannak ezek. Kik ezek pontosan? De az Isten tudta. Isten nem felejtette el őket. Álltak, bár nem írtak róla cikkeket, persze ez most mai párhuzam a részemről, nem készítettek emlékműveket, csak az Isten tartotta számon őket. De ezt a csakot értitek, hogy ezerszeresen idézőjelben mondom, csak az Isten tartotta számon a maradékot. De az ő kezéből soha ki nem estek. De az ő örök életüket soha senki el nem vette. Ő pontosan feljegyezte a nevüket. Önmagánál. A mennyben. Testvér, ezért ez újra kérdez minnyájunkat, akik halljuk az igét, téged és engem és minnyájunkat. Te vajon állsz, vagy térdelsz-e a Baál előtt? Vagy a másik oldalról megközelítve, szerepelsz-e a mennyei névsorban? Testvérek, újra örömmel hirdetem, hogy a mi városunkból szerepelnek ott nevek. És mindegy, hogy zsidók vagy magyarok, hajdúk vagy más nemzetségek tagjai, mind olyanok, akik már nem hajtanak térdet a Baálnak. Vagyis nem a pénz, és nem a jólét, és nem a siker, és nem az elismertség, ami előtt meghajolnak, amiért élnek, és amitől a jövő biztosítékát várják. Mert a maradék jövője nem a pénztől függ, hanem az Isten kegyelmétől. Ez az Isten kegyelme a maradék stabil biztosítéka. A világ legstabilabb biztosítéka. Engedjetek meg, hogy elmondjak egy történetet, amit magam is átélhettem, és életem egyik nagy örömeként és Isten magasztaló csodájaként tartok számon. 2005-ben, annak idején ott Fehérváron, amikor elkészült az előző év zárószámadása és terveztük az újat, egyértelművé vált, nincs elég forrás, hogy az óvodánkat és az általános iskolánkat tovább működtessük. Ennek több oka volt, egyrészt alulról építkező iskoláról van szó, illetve az akkori egyházi kiegészítő normatíva is más volt, mint most. A lényeg, a számok világosan jelezték. Nem megy tovább. Át kell adni valakinek. Még jelentkezett is egy alapítvány, hogy majd ő átveszi az intézményeinket. És akkor eljött hozzám egy fiatal presbiter, és azt mondta, tudod mit? Közelítsük meg nagyobb hittel ezt az egész kérdést. Hirdessünk meg egy céladakozást, legyen mondjuk a neve az, hogy intézményi pártoló tagság, vegyünk egy papírt, és mindenki, aki akarja, írja föl a nevét, és írja föl, hogy ezentúl évente hány forintot fog erre a célra adakozni. Folyamatosan, évről évre, amíg ez a helyzet jobbra nem fordul. El kell mondani, hogy értsétek a számok nagyságát, hogy ez 13,6 millió forint hiányt jelentett évente. Azért ennyit, mert közben egy gyülekezeti központot is építettünk, és azt hitelből kellett fölépíteni, úgyhogy a tartozás plusz a két intézmény folyamatos hiánya ekkora összeget tett ki. Ezt a fenntartói járulékon túl, Persejen túl, mindenen túl kellett összegyűjteni, hogy megmaradhassanak az intézmények a református egyház fenntartásában. És mi történt, testvérek? Megnéztem, aztán 291-en iratkoztunk fel erre a listára, és amikor elkezdett befolyni az adomány, mit gondoltok, mennyi gyűlt össze évvégére? Aki nem hiszi, nyugodtan megnézheti, elkérheti a könyvelést. 13,6 millió forint. És mindez 6 éven keresztül.
Az Úré a dicsőség. Én is ott álltam, csak néztem.
De testvérek, nincs más út. Ez az egyház.
A maradék összefog. És mi is, meg a többiek, majdnem 300-an, hónapról hónapra erre külön adakoztunk. És egy percig nem sajnáljuk, sőt, hát ilyen örömet, ilyen élményt nem cserélnék el semmire. Pedig hónapról hónapra éltünk, nincs semmi vagyonunk, tartalékunk, most sincs. De ezt az örömet és ezt a dicsőséget, amit ott az Úr megmutatott, ezt nem cserélném el semmire. Igen, testvérek, a maradéknak stabil a biztosítéka. A maradék nem térdel, hanem áll a Baállal szemben, és dönt. A pénzemet, például a tizedemet, nem világi javakra, hanem az én megmentőm, és kiválasztom ügyére, Isten országára fordítom. Kiválasztott és megmentett. Áldassék az ő szent neve. Aki a maradékhoz tartozik, az áll és nem térdel a Baállal szemben, hanem megáll és azt mondja, nem benned bízom, hanem a Szent Háromság egy örök Istenben. Hogyan működik a kiválasztás, mondjuk így, furcsa a szó, de engedjétek meg, a tagfelvétel Isten országába? Nagyon érdekesen. Mert egyszerre érvényesül Isten szabad, kegyelmes, kiválasztó döntése, az Efézusi Levél első része is egy mai ajánlott igeszakaszunk, ott olvassuk a 11. versben, ő mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Mindent. Senki nem írja fölül az ő akaratát. Senki nem ad tanácsot neki. Senkire nem szorul rá, hogy megkérdezze, te jól döntek? Jól döntök? Jó lesz, ha ezt megcsinálom? Mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. És a kiválasztásban egyszerre érvényesül az ő szabad akarata, mint ahogy itt sem tudjuk, hogy a 7000 ember miért pont az a 7000 ember, aki megmaradt Illés idejében, és Pál apostol miért pont ő lett hívő, és miért nem a másik zsidó, és ez a böszörményi maradékban van, a maradék tagja, a másik böszörményi meg nem, nincs magyarázat, csak az Isten szívében érvényesül Isten szuverén, szabad akarata, döntése, és ugyanakkor az a megszólító, felelősségre hívó szava is érvényben van, amely így szól, állj fel a Baál elől, szakítsd meg a bizalmi kapcsolatot a pénzzel, és térdelj elém. Így szól a seregek ura. Állj fel a Baál elől, és térdelj ide elém. Miért szükséges ezt a döntést meghozni? Mert aki előtt térdelsz, az az urad. Ő az életed gazdája. Az rendelkezik veled. Aki előtt állva maradsz, az a te szolgád. Az a te eszközöd. Döntsd el. Ki előtt térdelsz, és ki előtt maradsz állva. Testvérek, nem kell hozzá közgazdásznak lenni, de más különösebb szakembernek sem, hogy megállapíthatjuk az Európai Unió minden, tegyük föl előnyével, együtt is térdel. Térdel a pénz előtt. Minden a pénz. Emlékeztek, akik emlékeztek? Mézes madzag előttünk, s mit húztak el 2000-es évek elején? Majd legalább a nyugat-európai fizetések 70%-a lesz itt nálunk is. Mi meg így ráharaptunk, mint a bolond légy a méregre. Most nem elemzem, meg nem vagyok közgazdász, hogy hova jutottunk, és hogy miért csak eddig, ameddig. De Európa térdel a pénz előtt. Meséltem már nektek, de megemlítem. Fájdalmasan láttuk 2 éve, egy napra át tudtunk menni, Belgiumban voltunk vendégei, egy volt gyülekezeti tagnak, és átmentünk egy napra Hollandiába,
Ott egy kisvároson belül, azt sem titkolom, ez Dordrecht, az azért is fontos, mert ott egykor nagyon komoly református zsinat volt, és nagyon komoly hitvalló tételeket fogalmaztak meg éppen ott, az egyik templomban, onnan származik a kálvinizmus 5 pontja elnevezésű dokumentum. Ott 10 perc alatt 2 olyan templomba botlottunk, amelyik az egyik bazár, a másik meg éjszakai bár. Mind a kettő feltételezhetően református templom volt szebb időkben. Európa térdel. Térdel a pénz előtt. Ez számít, többi nem. Tisztelet persze mindig a kivételnek, mint ahogy ma arról szól az ige testvérek, hogy a maradék üdvözül. Arról szól az üzenet, hogy legyél a maradék tagja, mert az Istennel nem múlik. Már bármennyire valljuk az ő kiválasztó kegyelmét, itt jön a szent paradoxon, amit soha egyetlen ember meg nem fog tudni magyarázni, hogy hogy érvényesül egyszerre az ő kiválasztó akarata és az én szabad döntésem, mind a kettőről beszél a Biblia, a maga helyén és a maga idejében meg kell értened, hogy most hol tartasz, ha szorongsz és félsz, hogy esetleg nem leszel ott a mennyben, ha szorongsz és félsz, hogy vajon ki vagy-e választva, akkor teljes meggyőződéssel hirdetem, ne félj, csak higgy. Nem kell félni. Aki fél attól, hogy elkárhozik, annak nem kell félnie, hanem tisztán csak hinnie. Jézus Krisztus meghalt érted, ne félj. Az Isten kiválasztó kegyelme utolérte, elérte az életedet. Örülj, adj hálát. Ha viszont ez nem is gondod, ha igazán nem is érdekel az egész, észre sem veszed, és évek, évtizedek óta a Baál előtt hajlongsz, akkor félj, azt mondja az ige. Akkor nagyon félj, mert ha így maradsz, elkárhozol. Velem együtt. Nincs kivétel. Nincs kivétel. Ahogy itt látjuk, Illés kortársai között a névtelenek voltak az üdvözülők. Nem a vezetők, nem a papok, nem a híres emberek, az ilyenek, olyanok. A senkik. De ezek boldog senkik, testvérek. Kérdés, hogy akarsz-e a boldog senkik közé tartozni, vagy valaki szeretnél lenni? A maradék üdvözül. Ez az ige így kérdez, tehát maradsz, vagy cserélsz? Ha cserélsz, gazdát cserélsz, meg fog látszani rajtad. Hát ti sokkal jobban értetek a földekhez, de azért már azt én is látom, hogy azért sok látszik egy földön is abból, hogy milyen a gazdája. Hogy ki a gazdája. Látszik az. Hogy van megművelve, hogyan terem, hogy gondozza. Hát a mi életünk ugyanilyen. Meglátszik, hogy ki a gazdája. A viselkedésünk, a növekedésünk, az értékrendünk, a szavaink, a sikervágyunk, az alázatunk, mind-mind jelzés. De ha cserélsz, akkor nem fog uralkodni rajtad a pénz és a siker, a hírnév. Állsz vele szemben, és parancsolsz neki. Akár sok vagy, hiszen önmagában semmi sem rossz. Akár sok vagy, akár kevés, nem tőled függ az életem. Nem tőled függ. És olyan jó testvérek, hogy az eddig életem során azért néhány olyannal már megismerkedhettem, aki tényleg jómódú és szabad. Szabad a Baáltól. Nem borul le előtte. Megjegyzem, aki ezt az egész ötletet is mondta, és a jómódúak közé tartozik, de oda is tette rendesen a tizedét és az adakozását és mindent ebbe a bizonyos intézményi pártolói tagságba. Szabadon kezeli azt, amit Isten rábízott, mert felállt a Baál elől, és leborult az Úr Jézus Krisztus elé. Ennyi a titka neki is, meg neked is, meg ez lehet az én titkom is, amit megosztok és megosztatok innen a szószékről, és bárhol, ahol élek. Mert hirdetem, nem a Baáltól függ az egyházam élete és jövője, ezért nem térdelek elé semmiképp. Hiszem és vallom, hogy személyes életem és Isten országának helyi jövője Jézus Krisztus hatalmától függ. Őtőle függ. Ezért nap mint nap elé térdelek, és felkérem, vezessen. A lelkének vezetése alá rendelem magam, ahogy múlt vasárnap is szólt erről az ige a pünkösd ünnepén. Aki a maradékhoz tartozik, az nem síránkozik. Valóban nem síránkozik, hogy nincs elég pénz, ezért csinálni kell valahogy. Nem. Nem bizony, mert hiszi és tudja, gazdája és ura ígéreteire bátran támaszkodhat. Gazdája és ura ígéreteire bátran támaszkodhat. Figyeljétek meg, milyen kedvesen fogalmaz az Isten igéje a Malakiás könyvében, a 3. rész 10. versétől idézem. Hozzátok be raktáromba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Gyönyörű lesz országotok. Az a kis ország, amiben a maradék él, az a mai élő kereszténység, ami még létezik itt is, Magyarországon is és Európában is. Az egy gyönyörű ország, mert az Isten gondozza, mert Isten táplálja, és az ő esője el nem fogy, az ő áldása meg nem fogyatkozik. Van maradék hajdúböszörményben. A kérdés csak az, hogy ki tartozik oda mi közülünk. Hozd meg a hitbeli döntést, térdelj az Úr Jézus elé, és állj szembe a Baállal. Nem fogod megbánni. Így legyen. Ámen. Énekkarunk szolgálatát fogadjuk szeretettel. Szépen. Így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Szent Háromság, egy örök Isten, édesatyánk, megváltunk és megszentelünk. Hogyan is köszönhetnénk meg neked a nagyszerű, a jó hírt? Él a maradék és élni fog a világ végezetéig. Mert te kiválasztasz magadnak egy gyülekezetet, igéddeli szent lelkeddel eljegyzed, sákramentumaid által megerősíted, gondviselő szereteteddel nap mint nap táplálod. Köszönjük, Urunk, hogy mi felállhatunk a Baál elől, ahova oda térdeltek már Ádám és Éva is, amikor téged elhagyott, és választották saját erejüket, a földi javakat, az öndicsőítés szörnyű útját. Köszönjük, hogy felállhatunk, Urunk, akár ma, és elmondhatjuk, hogy nincs tovább. Nem térdelünk le a pénz, a siker, a hatalom előtt, hanem te előtted, Úr Jézus Krisztus, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, aki te magad vagy a feltámadás és az élet, aki te leszel az az igaz bíró, aki kimondod mindenki fölött az utolsó szót, és aki vársz minket oda át. Urunk, áldunk téged, hogy rád bízhatjuk életünket, sorsunkat, családunkat, anyagi javainkat, egyházunkat, templomunkat, óvodánkat, szociális központunkat, mindent, amit ránk bíztál, Urunk. Kérve kérünk, könyörülj rajtunk, hogy semmilyen területen ne a Baál uralkodjék az életünkön, hanem te magad, élő, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Így ajánljuk magunkat a kezedbe, és kérjük áldásodat. És kérjük vigasztaló szeretetedet, különösen azoknak az életébe, akik most gyászolnak, akik elveszítették szerettüket vagy szeretteiket. Légy ott velük, vigasztald őket, és bátorítsd, hogyha veled járnak, soha meg nem halnak lelkiképpen. Kérünk téged, gyógyítsd betegeinket, légy ott a beteg ágyak mellett, hallgass meg az ott elhangzó imádságokat, áld meg a szolgálatainkat a kicsinyek között, az idősek között, a közép nemzedékben, áld meg fiataljainkat, akikben ott van a te jövőre vonatkozó nagy terved, mert ez a böszörményi maradék él és élni fog a te akaratodból és kegyelmed szerint. Kérünk téged, áld meg a mi nemzetünket, hazánkat és a határon túlélő testvéreinket. Áld meg Európát, amelynek nagy része oly régóta már csak a pénz előtt térdel. Hadd álljanak föl egyre többen fiatalok, és mondják ki, hogy elég volt. Mi nem akarunk bízni egy olyan úrban, amely megcsal, és amely nem tud megtartani a halállal szemben. Te, Úr Jézus, megtartónk vagy a szó igazi, nemes értelmében. Hallgass meg imádságunkat, és áldj meg valamennyünket. Hálát adunk minden gyógyulásért, hálát adunk a megszületett gyermekekért, hálát adunk mindazokért, akik hosszú utakról tértek vissza közénk, és te vigyáztál rájuk. Vigyázz ránk minden utunkon, te magad vagy a mi utunk, Úr Jézus Krisztus. Így kérjük áldásodat, békességedet, szeretetedet, és köszönjük hűségedet. Hallgass meg, Urunk Jézus, nagy nevedért most és minden időben. Ámen. Helyünkről felállva imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Ámen. Befejezésül a 210. dicsérethez térjünk vissza, és énekeljük el abból az utolsó három verszakot. A 210. dicséretet énekeljük a 7. versétől. Ó, vigasztaló Szentlélek, jövel segítségemre!